Nagyon nagy szeretettel köszönöm a vedésiva.org-nak a magyar nyelvű előadás sorozatának hallgatóit és résztvevőit, a Halakha és modernitás zsidó vallási kérdések napjainkban című előadásnak az utolsó alkalmával, az is a téma, amiről beszélni szeretnénk, vagy szeretnék, az a tehélet. A tehélet az egy égszín-kékszín, legalábbis ez a legvalószínűbb leírás a dolognak. A forrás, a micvára, ugye biztos, hogy mindenki ismeri a ciceszt. A ciceszen ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a négy szögletű ruhadarabokra, a zsidó vallás szerint minden sarokra úgynevezett szemlélő rojtot, vagy cicitet kell akasztani, illetve oda kötni, oda csomózni. Általában a budapesti zsinagógában csak is kizárólag olyan szemlélő rojtokat látunk, ami mindegyik szál fehér, viszont egyre inkább kezd elterjedni a világban a kék szín, illetve a kék, hogy egy szállat belefűznek most, a kék micvája, az egy kötelezettség, ami igazából a Tóra a negyedik könyv, Mózes negyedik könyvében egyébként pont egy héttel és egy nappal ezelőtt olvastuk el ezt a bocsánat, 2 héttel ezelőtt olvastuk ezt a micvát, amit egyébként minden nap a smának a harmadik bekezdésében is mondunk. A Vajomer Semimosanom, az az első forrása a PDF-en, amit letölthettek. Az örökkévaló szót Mózeshoz is mondván, de Bérelben észreve Mártál én, mond a zsidónoknak a következőt, a Szulahem citit, csináljatok magatoknak szemlélő rojtokat, Alkán Tévig Dehen, Ledolottam, generációkon keresztül a ruháitoknak a sarkára. Venát Nuáti Citakanát, Petejük Tehélet. És a szemlélő rojtokba helyezzetek bele egy kék szálat. Petil Tehélet, ez a lényeg a dolog. Mi a cititnek a micvája? De ha jól leszem le citit, legyen ez számotokra szemlélőként, ur item otó, és lássátok, uzhaltem, ez kol mitvot hasem, va asitem otam. És emlékezzetek meg az örökkévalónak az összes parancsolatáról, és cselekedjétek meg. Magyarul a cititnek a micvája egy emlékeztető arra, hogy az ember mindig fókuszban tartja, hogy bármi, amit csinál, az örökkévaló parancsait szerint kell menni. És éppen ezért a ma általánosan elfogadott halakha szerint a mai paradigma az, hogy minden zsidó férfin kell, hogy legyen cicit, egészen, hogyha több mint 2 métert megy. Azaz gyakorlatilag reggeltől estig, alvás közben nem kötelező, bár vannak olyan rabik, illetve olyan hasid poszékok, akik azt mondják, hogy éjszaka is kell. Annak ellenére, hogy az eredeti micva, azt mint látjuk a Mózes 5 könyvben, ez egy opcionális micva. Mit értünk azon, hogy opcionális, hogy csak akkor lenne kötelező, hogyha az embernek valóban egy négy szögletű ruhadarabja van. És amúgy egy normál ingre, tehát nem csak mind olyan ruhadarabokról beszélünk, amelynek sarka van, hanem kifejezetten négy szögletű téglalap alakú, vagy négyzet alapú ruhadarab, aminek az oldalaira egy citesz kell kötni, pontosan az oldalában a sarkaira, és az egyik szálnak a tórai mitva szerint kéknek kell lenni. Akkor hogy lehetséges az, hogy nálunk nincs kék?
De várj egy kicsit, csak egy kérdésem lehet azzal kapcsolatban, tehát hogy amit mondasz, hogy ezt mindenképpen kell ezt viselni, tehát akkor mindenképpen viselünk egy olyan ruhadarabot, amire áll ez a kötelezettség.
Pontosan, mert hogy normál ruhadarab ez nem lenne, úgyhogy éppen ezért egy olyan ruhadarabot bevezetünk, amit még esetleg normál esetben nem is hordanánk. Ez az úgynevezett talit katán, a cicit, amit az ember a többség az inge alá szokott fölvenni. Vannak olyan hasimozom, akik az árizán, illetve egyéb poszékok alapján az ingjükön kívülre helyezik, és éppen ezért nagyon gyakran ezek a haszid mozgalmak úgy öltözködnek, hogy egy külön mellényt is hordanak, ami valami alá teszi a citeszt, és valami fölé. Mind a kettőnek megvan a saját logikája.
De egyébként nem, hogy mondjam, tehát nem haszidként is az ember vesz alá egy pólót, és én így tanultam, hogy az ember nem a testére veszi.
Az egy szintén egy gyakorlati dolog. A Héberben alsó ruhaneműt úgy hívjuk, hogy beged zéja, azaz mondjuk, hogy izzadó ruhadarab. Az, amit azért hordunk, hogy felszívja az izzadságot, és ne tükrözze a külső ruhadarabunkat. Ugye nagy általánosságban ezért szokott az ember egy pólót venni az inge alá, vagy valami sem. Na most, hogyha a cicest, mint egy beged zéját hordanád, mint egy olyan alsó pólót, akkor akkor nagyon sok poszék szerint először is mondjuk úgy, hogy bizajon, nem megtiszteltetés a cicest számára, hogy az ember beleizzad, az első dolog, a másik pedig az, hogy sok poszék szerint, többek között a Schlomo Zalman Auerbach szerint egy úgynevezett begedzéja nem is kell, hogy cicest kerüljön rá, mert nem igazi ruhadarab, hanem csak egy funkciót szolgál, és ez nem normál ruhadarabként számít. Tehát éppen ezért a halacha, gyakorlati halacha az, hogy a legtöbb zsidó férfi normál napokon, vallásos zsidó férfi három réteggel öltözik. Egy alsó póló, egy cicesz és egy ink. Ami egyébként hozzáteszem, hogy az ember azt gondolja, hogy ez milyen kegyetlen dolog lehet nyáron, nem véletlen. Póló cicesszel elvileg ugyanaz a helyzet, Tibor kérdezi, hogy mi van, ha valakinek a pólóján van a cicesz, tehát van sokan csinálnak Izraelben olyan, hogy kivágják a pólónak a két oldalán hosszában kivágják, hogy valóban egy négyzetes ruhadarab legyen. A dolog működik elvileg, de még egyszer, hogyha ez a póló azt a célt szolgálja, hogy alsó ingként legyen rajta, mint hogyha egy normál, sima mivel meg akarjuk mutatni azt, hogy tudom, nekem is volt ilyenem, de az alá is érdemes egy pólót venni, vagy egy trikót. Ez az a tipikus mitzva, amivel meg akarjuk mutatni a világnak, hogy mi többet szeretnénk csinálni, mint amit a Tóra törvény megkövetel. És hogy még akkor is, hogyha a Tóra nem követeli meg tőlünk azt, hogy állandóan legyen rajtunk egy cicit, mi mégis olyan helyzetbe rakjuk magunkat, ami megköveteli a cicet, tehát felveszünk egy négyszögletű ruhadarabot, amire cicet kell felrakni. Most a Talmud belemegy a mechanizmusába is a dolognak, hogy miért kell ez a kék zsinór a cicetbe. A kék zsinórnak a lényege, hogy az ember egy asszociációs folyamat, hogy a Talmud leír. Az ember először arra asszociál, hogy a kék színből hogy milyen a tengernek a színe. A tenger színéből az ég színére asszociál, és az égről pedig az örökkévaló trónusát asszociál. Magyarul három lépésen belül az ember emlékezteti saját magát arra, hogy az örökkévaló mindig minden fölött van, és állandóan ott van fölöttünk. Ez a lényeg a cicesznek. Na most, a kék szín. Miért van az, hogy a nagy többség ma nem hord kék szín? A Talmud időben, körülbelül az 500-as évig biztosak vagyunk benne abban, mi biztosan lehetünk abban, a talmudi források alapján, hogy az akkori rabbik még ismerték a cicest, és a tehélet szint, ezt a kifejezet, ezt a kék szint, és hogy hogyan lehet ezt a kék szint előállítani, mert nagyon-nagyon fontos, hogy én nem... Ez a szín, ez egy tórai parancsolat. Én nem vehetek bármiféle kék szín, nem vehetek egy kék filctollat, amivel egyszerűen befestem a cicest, hanem ennek bizony egy bizonyos, kifejezetten egy bizonyos kék színnek kell lennie. Na most a Talmud lezárásai körülbelül az 5. század végéig ez a kék szín még ismert volt. Viszont amikor a Jalkut Simoni midrás gyűjtenét a 7. században, azt hiszem a 7. vagy 8. században jött elő, akkor már tudjuk a midrás alapján, hogy ez a szín bizony nincsen. Azaz nagyjából időszámításunk szerint 500 és 700 között veszett el ennek a tradíciója. Természetesen Izraelen kívül ez valószínűleg egy igazi luxus volt, és nagyon-nagyon nehéz volt. És éppen ezért nem is lehetett nagyon könnyen ezt megtalálni, és elveszett a tradíció, hogy pontosan miből állítjuk elő, és hogy hogyan jön ez a szín. Annak ellenére, hogy mindjárt eljutunk azok a forrásokhoz, amik megmutatják nekünk, hogy pontosan miből kell készülni ennek a kitetnek. A második forrásban a lapon azt a Menachot traktátusból, a Menachot traktátus egyébként a Talmudban az, ami a legtöbbet beszél a Tfiliről és a Citeszről. Ez az a traktátus, ami az összes aprólékos részletét leírja, és itt azt írja, hogy hát te hélet, én ami a kevet, et ha levan, én ami a kevet, et hát te hélet. Mit jelent ez? Hogy nem csak a kéknek a micvája van a citeszben, hanem a fehérnek is. Tehát a többi zsinórnak más színnek kell lennie. Egyébként az úgynevezett lehat hila az ideális esetben, a többi zsinórnak a színe meg kell, hogy egyetlen a ruhadarabnak a színével. Ezért szokott nálunk általában a citesznek a színe fehér lenni, vagy a talitnak a színe is fehér, mert ebben az esetben a ruhadarabnak a színe megegyezik a szálaknak a színével. Hogyha például az egész ruhadarab kék lenne, akkor az ideális az lenne, hogy mindegyik szál egytől egyik kék, ugyanazzal a kék színnel, még hogyha tehéled is lesz egyébként, erről szólt tavaly, a hét elején, tegnap olvasott heti szakasznak, a Korach heti szakasznak az egyik midrási magyarázat, hogy miért kell fel Korach Mózes ellen, az egyik magyarázat szerint pontosan ezt a micvát, a tehéletnek a micváját próbálta nevetségesé tenni a felesége jó voltából. Azt mondja, hogy semmi értem, hogy egy darab, egy szál külön szálnak kéknek lenni, hogy az összesnek, hogy az egész ruhadarab kék. Tehát amit a második forrás nekünk mond a Talmudból, aminek a legfontosabb része az, hogy a fehér, illetve a kék külön működik, és nem feltétlenül, hogyha az egyik nincsen meg, akkor az nem jelenti, hogy a másiknak a micváját nem tudod teljesíteni. Magyarul, hogyha nincsen ez a kék szín nem áll a rendelkezésedre, akkor független ettől a cicest meg kell tartani. A talmudi rész a második forrásban azért megemlít, hogy Rebi, azaz Rabbi Judah Nasi nem értett egyet a misnával, és azt mondta, hogy nem tudod a micvát teljesíteni, hogyha nincsen kék színed. Azaz semmi értelme hordani, viszont van egy elv a misnai irodalomból, ahogyan mi a halakát tanuljuk, Yachid verabim, halakaké rabim, hogyha egy rabbi áll szemben a többi rabbival, akkor a halakha a többséget fogja követni. A harmadik forrásban a Rambam, a Maimonides, ő a rabbiknak az álláspontját kodifikálja, mi azt jelenti, hogy ha nincsen, nem áll a rendelkezésünkre ez a kék szín, az nem mentesít minket a micvától, de azért nem jelenti azt, hogy a fehér és a kék ez egyenrangú lenne, hogyha csak akkor használhatunk fehéret, hogyha nem áll rendelkezésünkre a kék. Ha pedig nem lenne fehérünk, fehér színünk, akkor elvileg használhatunk helyett a hélet színt is. Na most a negyedik forrásban a Rambam, a Sefer HaMitzvotban azt mondja, hogy bármikor, amikor általában a Tóra egy két komponensű micvát állít elénk, mondok egy példát erre a tfilin, ami ugye áll a karra kötött tfilinből és a fejre kötött tfilinből, hogyha egy forrásban, hogyha egy micva két komponensből áll, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a két komponens nem ütközik egy, nem hebrew azt mondjuk, nem meaké, Pali talán ezt ebben tudnám megfogalmazni, nem az egyik nem mentesíti a másikat.
Igen.
Ami a legjobb szó.
Az egyik nem áll útjában a másiknak.
Pontosan, nem áll útjában a másiknak. Hogyha csak egy kézrevaló tfilinem van, akkor felrakom a kézrevaló tfilint, akkor is, hogyha nincsen nálam fejrevaló tfilin, mert két különálló mitváról beszélünk, két komponens ugyanarról mitváról szól, de mégis mind a kettőt meg kell, különálló esetek. Az ötödik forrásban a Rivas, aki a 14. században élt, azt mondja, hogy a Rambam alapján, hogy még akkor is két komponensről beszélünk, hogyha esetleg ugyanazzal az aktussal teljesíti valaki nyitva. Tehát amikor én például egy citet magamra öltök, akkor egyszer a fehér és a kéknek a mitváját is teljesítem. Úgyhogy nincs igazából, a kettő nem áll egymás. Annak ellenére, hogy a kettő így van, mégis egyszerre hajtom őket végre, mégis megengedett számomra, hogy csak az egyik komponens legyen benne a végső esetben. Nagyjából, és most azt hiszem, hogy kicsit erről fogunk ugrani, nagyjából a Rishonimnak, a kori kommentároknak a legnagyobb része azzal ért egyet, hogy nem kell, hogy kék szín nélkül is az embernek ezt kell hordania, de ez nem egy általános álláspont volt. Például a 9-esben a Balhama Or, a Rabbi Zecharia HaLevi a 12. századból, ő azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a többségi álláspontot kell követni, de Rabbi Yehuda Nassinak a véleménye annyival sokkal erősebb a többi rabbinál, hogy cikesz tehélet nélkül bizony semmiféle micva nem hagy végre az ember. Az Arbaturim, Jákob ben Asher.
Bocsánat, csak egy kérdésem, tehát a Balhama Or, egy Gaoni korból származó, ugye? Tehát neki valószínűleg még volt a régi tiszteletje.
12. század. Neki nem feltétlenül. A 12. század, ekkor már nem volt tehélet. Viszont ő azt mondja, hogy akkor nem is kell citet fordani.
Tehát akkor ezt explicit mondja, hogy ő nem is ford például?
Ezt nem hiszem, hogy explicit mondja, hanem, de várjál, hol van? Ez van, hogy Hilchot citit se ló. Uminak kadmonim, habaim, achal halif, lismoch alav, kasher ishal is, bidval hajló. Mert a sáta minhág bennénu, kemó se húna hók a jom, benohágú ma lehalok velesanót, beálkén, anachnu jocim beikvé alisonim. Ő igazából azt mondja, hogy és ez az érdekes, ha egy kicsit végigmenjünk, hogy az általánosan elfogadott minhág az ő korában, a Balhama Or idejében, hogy az emberek nem viselnek citet. Mert nincsen kék. Ha kék nem áll rendelkezésedre, akkor semmi értelme nincs a citet viselni. Ez a Balhama Ornak, Rav Zecharia HaLevinak az álláspontja.
Igen.
Ő korában már nem volt citet. Már nem volt tehélet, bocsánat. A Rabbeinu Jákob ben Asher, aki a Rosnak, a Rabbeinu Ashernak volt a fia, a 13. század vége, 14. század eleje, ő egy machloketet idéz az édesapja, Rabbeinu Asher, és a Maharam mi Rotenburg között. Ők voltak igazából az askenázi világnak a két legnagyobb poszékja az Rishonok idejében. A kérdés azt taglalja itt a tízesnél, a tizedik forrásban, hogy viseljen az ember citesz sábeszkor, amiben nincsen tehélet. A Maharambi Rotenburg azt mondja, hogy nem érdekel minket nagyon a Rebbi álláspontja, és éppen ezért mi viselünk citesz sábeszkor, még hogyha az ember az utcán megy is, annak ellenére, hogy ez egy ebben az esetben, ez egy cipelés lenne, de mivel a ruhadarab elfogadott, ezért, bocsánat, a máram azt mondja, hogy nem viselünk, hogy ne hordjunk sábeszt citeszkor, főleg nem a nyílt utcán. Rabino Asher azt mondja, hogy ő nem osztja a véleményét, szerinte teljesen megengedett, mert nem Rabbi Yehudah Anasin szerint, hanem a rabbik szerint pasztanolunk a kérdésben. És a Rabbi Yosef Karo a Shulchan Aruchban, a Bécsőzőben az ő kommentárjában azt mondja, hogy még hogyha valaki egyetértene Rebi azzal, hogy Rabbi Yehudah Anasinak a véleményét visszautasítjuk, még akkor sem lenne problémás sabatkor egy nem halakikus ruhadarabot viselni, mert bármilyen ruhadarabot viselhet az ember. A probléma csak egy passzul cicittel, tehát egy nem használható cicittel, az, ami probléma lenne, azt eltávolítani, illetve helyre tenni. Ezen a, de hogyha van benne fehér, akkor igazából elvileg az ember hozzátehetne kéket is, és akkor nem lenne problématikus a dolog.
Hát, bocsánat, csak hogy értsem, hogy mi a probléma. Tehát itt arra van szó a szombattal kapcsolatban, hogy le kellene venni azt a cicest, ami passzul, hiszen ugyan van négy sarka, de nincsen rajta cicest, azért nem viselhetnénk, azonnal le kéne venni magunkról, és mivel nem vesszük le, ezért mivel visszük magunkon, ez a metáltél...
Nagyon jól összefoglalta. Tehát egy olyan darabot viselsz, amit nem viselhetnél, és éppen ezért ez tiltónak minősül, annak ellenére, hogy rajtad van. Annak ellenére, hogy van egy kivétel ez alól, hogyha az ember véletlenül rákényszerül arra, hogy egy tfilint magával vigyen sábeszkor, akkor a halakha az, hogy felkötöd magadra annak a tfilint, annak ellenére, hogy a tfilin az kifejezetten mukce sábeszkor, de ebben az esetben ezt a mukcét, ezt a tiltást az oldalra rakjuk. Tehát nem mondjuk úgy, hogy ignoráljuk azért, hogy a tfilint meg lehessen tartani. Hogyan tudjuk mi az, hogy mi a tehélet? Az egy első forrás, a 12. a Tosefta, ami ugye egy barájta gyűjteménye a Menachot traktátusban, Tehélet énkesére éla minach hilazon, ami azt jelenti, hogy a tehélet szín, ez a kék szín, csak akkor kóser, hogyha az úgynevezett hilazonból jön, se lo minach hilazon peszula, hogyha ez a kék szín nem egy hilazonból jönne, a hilazon még nem definiáltuk pontosan micsoda, valamiféle lény, vagy esetleg növény, ez ebben a forrásban még nem teljesen tiszta, bár mondjuk a Tosefta szerint ez eléggé egyértelmű, hogy itt bizony valamiféle tengeri élőlényről beszélünk, amiből ezt a kék színt produkálnunk kell. Csak is kizárólag az ebből készített kék szín tiszta, még hogyha egy ugyanilyen kék színt tudnánk másból kikeverni, nem lenne kóser. A Menachot traktátus a 13. Bocsánat, nem lépünk tovább. Itt most megállunk egy fél pillanatra, és megnézzük azt, hogy megpróbálok két-három véleményt hozni, és igazából nekem most egy kicsit a Wikipédiát is meg kell néznem, pontosabban a Google Translate-et, ugyanis a tehéletnek az a hilazon nevű állat, ez nem volt tiszta már az elejétől kezdve sem, hogy pontosan micsoda. Az egyik rabbi, aki a 19. században élt, 1839-1894, a Radziner Rebbe az egyik haszid mozgalom vezetője volt, és ő volt az, aki ezt a célet kérdést az elmúlt két évszázadban gyakorlatilag újra terítékre tette. Egyszerűen azt gondolta, hogy itt az idő, hogy megnézzünk zoológusokat, olyanokat, akik állatokkal foglalkoznak, találjuk meg ezt a hilazont. A hilazon, látni fogjuk, hogy van egy-két a Menachot traktátusban, nézzük meg a 13. forrást. Menachot traktátus nem gimel. Tanya, haja Rabbi Meir, omer, Rabbi Meir mondta, man istenet a chélet mikol minné cevóinon. Mi a különbség a tehélet és bármiféle más színezék között? Mit nézse a tehélet domele jam, ez a kék színedet, tehélet ez hasonlít a kék, az égre, le jam domele rakia, a tenger színe pedig az ég színére, ve rakia le hiszel kavod. Ezt, amit már említettesen emel, ve tachat raglav, ke már szél levnat hazapil. ובעצם השמיים לטהר וכתיב גמרי אבן ספיר דמות כיסא. אז המכוניזם שם, אהוד את החילת, מינגת אמליקס. הרמב״ם most egy kicsit bele vagyok zavarodva, vissza a Rajin Erebéhez. A Rajin Erebe először azt mondta, hogy valószínűleg amilyen halról beszélünk, az a tintahal. Ez a hilazon, amiből ezt a szint, ezt a kék szint kinyerhetjük, ez a tintahal. És ezt, az ő korában, hogy Olaszország utazott, több tengerbiológus próbált megkérdezni arról, hogy mi a helyes. És egy adag kísérletezés után előjött az ő módszerével, amiből képes volt egyfajta kék szint előállítani. De ez egy kicsit visszás volt, mégpedig azért, mert a tehéletnek az egyik legfontosabb ismérve, ami szintén a Talmudon alapszik, hogy nem lehet kimosni. Abban a pillanatban, hogy az ember beszínez vele egy ruhát, nem lehet kimosni. Rav Yitzchak Herzog, Izrael államának az egyik főrabbia, aki 1959-ben hunyt el, ő szintén az ő doktori munkájában megpróbálta szintén beazonosítani ezt az élőlényt, és azt mondja, hogy biztos ez a tintahal nem működő dolog. Miért? Mert a tintahal esetében különböző adalékanyagokat kéne hozzátenni, és nem egy... Hogy a ruhadarabon rajta maradjon, és éppen ezért azt gondolod, hogy a Rajin Erebe éppen ezért nem hibázott, de nem találta meg azt az állatot. És a Rav Herzog neki is volt egy javaslata, ez pedig az úgynevezett Murex Trunculus nevű hal volt. Bocsánat, csiga. A Murex Trunculus, vagy Hexaplex Trunculus, bocsánat, mindjárt megnézem, hogy pontosan mi a magyar verziója. Sajnos csak angol nyelvű Wikipédia hol van. A Murex trunculus ez egy csigaféle, egy tengeri csigaféle, és Ralf Herzog azt mondta, hogy szerint ez az ideális. Az egyetlen, mert ebből tényleg ki lehetett nyomni valamiféle folyadékot a halból, vagy ebből a csigából, eléggé nehezen lehetett hozzáférni, akár csak a Talmud azt mondja, hogy 70 évenként egyszer lehet hozzáférni ez a hilazonhoz. És valóban annyira ritkaságnak számít, hogy gyakorlatilag nem volt semmi más lehető, gyakorlatilag alig lehetett megtalálni, nagyon-nagyon trükkös módon kellett a felszínre hozni a tenger mélyéről, kis dobozokat kellett a tenger a tenger fenekére helyezni, amiben ők szépen lassan belemásznak. Viszont amiért probléma, ami az Rav Herzognak a problémája volt, hogy nem volt képes ebből a halból, vagy ebből a csigából csak és kizárólag valamiféle lila szint előállítani. Egészen addig, míg pár generációval később, olyan 30 évvel ezelőtt, egy fiatalember próbálta megint csak ugyanezt előállítani, ráadásul ez a lila szín nem akarta sima, mondjuk úgy, sima, gyorsan akartam mondani a nevét az anyagnak, a sima, nem a gyapjú, hanem sima pamuton nem maradt meg. Egészen addig, míg valaki kísérletezett, és látja, hogy a gyakorlom viszont megmarad, viszont a színe lila marad. És egészen addig, míg ez az illető otthon kísérletezett a színnel, és a feleség azt mondta neki, hogy te iszonyatosan büdös, légy szíves, most azonnal vidd ki az udvarra. Az illető kivitte az udvarra, és az UV fény hatására hirtelen lilából kék lett. Ráadásul egy kimoshatatlan kék. És ekkor mondta az illető, hogy heuréka, sikerült megtalálni a halat, vagy a hilazon. És igazából itt, ha megnézzük, hogy még egyszer amik a rabbiaink mondanak a 13. forrásban, ugye az, hogy ennek az állatnak olyan szint kell előállítani, ami úgy néz ki, mint az ég színe. A 14. forrásban a Rambamból olvassuk, hogy olyan színnek kell lenni, mint hogyha tehát olyan kék szín, amikor a nap a teljességében délben világít, az a kék. Rási szerint, akire Moshe Dásánt idézi a 15. forrásban, ő azt mondja, hogy ez a kék szín inkább az éjkékre emlékeztet. A 16. forrásban a Talmud, és ez volt a Talmud, Rabbi Chilazon ze gufo dome lajam, a teste olyan, mint a víz, ubriato dome le dag, és ez a halszerű lény, ve ole echad le shirim shana, és egyszer jön 70 évenként a felszínre, uvdamoco ve intechelet, és a véréből, vagy a testfolyadékából sikerül előtt. Ezek a feltételek. Na most az egyik az, ami ez alapján az ember komolyan kérdőre vonhatja, hogy valóban ez a Murex trunculus lenne a megfelelő lény, ugye az egyik az, hogy nem egy hal, ez egy nem egy hal fajta. De valószínűleg, amikor a Talmud azt mondja, hogy halfajta, az azt jelenti, hogy vízben él. A másik az, hogy a test olyan, mint a vízre emlékeztet, nem feltétlenül az egyik lehetséges változat ennek a megértésének az, hogy ezek a Murex trunculus csigák bizony a tenger alján szinte észrevehetetlenek, ami azt mondja, hogy nem a tenger vízére, hanem a tenger aljára emlékeztet minket. Az, hogy egyszer jönnek elő 70 évenként, ezt tudjuk több traktátusból, például a Makó traktátusból, hogy ez egyszer 70 évenként az igazából nem azt jelenti, hogy pontosan egyszer 70 évenként, hanem az, hogy rendkívül ritkán történik ez a dolog, tehát nagyon nehéz hozzájutni. És ebben az esetben már viszont, hogy ezeket a magyarázatokat elfogadjuk, akkor a Murex trunculus az egy lehetséges jelölt a problémánkra. A 17. pontban olvasok, hogy a Talmud azt mondja, hogy hogyan készül a techélez, és a 18. pontban a Rambam, igazából ez most számunkra egy picit irreleváns, viszont amit a 19. pontban a Menachot traktátusban megint csak a Gemarából olvasunk, hogy bizony a korban már akkor is voltak olyanok, akik ezt a színt mondjuk úgy, hogy hamisítani próbáltak. Mivel próbáltak hamisítani? Indigóval. Ez a Kale Ilan, ez amit mi ma indigóként fordítunk le, ez valóban úgy néz ki, hogy teljes mértékben egyezett a tehélet színével, viszont, mint előbb olvastuk a Talmud szerint, csak és kizárólag akkor használható a tehélet, hogyha valóban egy hilazomból volt. Na most A 22. pontban a 22. pontban azt olvassuk, hogy annak ellenére, hogy egy hamisítvány, ennek ellenére, hogyha valaki a Kali Ilánt használná, akkor a cicesz még használható. Viszont a Shulchan Aruch a 23. pontban és a Rema azt mondja, hogy ennek ellenére, annak ellenére, hogy ez a Talmudnak a maszkánája, a Talmudnak az végkövetkeztetése, ennek ellenére mi, még hogyha nem is rendes forrásban jön a tehélet, nem használjuk. Nagyon érdekes kérdéskörlet, és hogyha benne vagytok, esetleg tudnánk egy külön órát is tartani erről, hogy pontosan miért van az, hogy nem minden rabbi fogadja ezt manapság. Viszont találta a különböző, és itt jön a kérdés, ami, itt jön a következő faktor a témába, hogy hogy mi a tudománynak a szerepe a halálában. Az ásatások során Izraelben, főleg Jeruzsálem környékén rengeteg olyan barlangot találtak, ahol a Murex Trunculus csigának a házait találták. Tehát valahogyan ez oda került. Valahogyan sokan úgy érezték 2000 évvel ezelőtt, hogy ezt a szint, vagy hogy valamilyen módon ezeket a, ezekből a csigákból valamit elő kell állítani. Egyik. A másik pedig az, hogy a perzsa nyelvben, illetve az arameus nyelvben, azokban a nyelvkörnyezetekben, amik a mai napig ezeket a sémi nyelveket beszélik, valahogy megmaradt a chilazon, vagy a halazon kifejezés, ami kifejezetten ezt a csigát írja le. Sokan azt mondják, hogy ez a kettő önmagában szintén egy bizonyíték számunkra, hogy bizony ez a megfelelő halról, illetve a megfelelő állatról beszélünk. És éppen ezért modern rabiknak egy csoportja azt mondja, hogy nekünk ezt a tehéletet, ahogyan van, használnunk kell, amit újonnan fedeztünk fel. A többiek nem egyébként. Ha megnézitek, itt van egy kép, amit felraktam, a windings. A tehéletnek a tekerés, illetve a tehéletnek a kötése egy más rendszert van maga után, mint a normál tehér cicesé. Itt láthatok különböző kötésmódokat. Én hozzáteszem, hogy azért érdekel ez a téma engem, mert én magam is hordom ezt a kék színt. Én, hogyha megnézitek ezt az ábrát, a balról a harmadik álláspontot követem a kötésben, ez a Vilna Gaonnak az álláspontja. Elnézést kérek tőletek, hogy ilyen rövidre kell zárnunk a dolgot. Én azt javaslom, hogy esetleg csak úgy opcionálisan esetleg a jövőben beszélhetünk telefonon hármasban, és befejezhetjük ezt a siót egy kicsit hosszabban. Most sajnos indulnunk kell Magyarországra kocsival, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép estét kívánok, és maradok tisztelettel.
Skoja, köszönjük szépen!